Nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá,
hajrá!
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar futballban az 1926-27-es idényben vezették be a profizmust. Az évad rögtön egy problémával kezdődött. A hivatásos klubok ugyanis nem akartak játékost adni a válogatottba. Mondván vidéken lekötött meccseik vannak. Azért 100 évvel ezelőtt a lengyeleket 4-1-re megvertük. A mostani sporttörténelem adásában erről találkozóról, erről a mérkőzésről beszélgetünk, azaz Virányi Zsolt és Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és természetesen szóba kerül, miért is vezették be Magyarországon a profizmust. Szia Gábor!
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Kezdjük is ezzel, az 1910-es évek elejétől 1926-ig tartó időszakban az államatőrség jelentette az átmeneti stádiumot az amatőrség és a profizmus között.
Mit kell ez alatt érteni?
A játékosok hivatalosan amatőrök voltak, ám különféle juttatásokban részesültek.
Az államatőrség milyen problémákat vetett fel?
Az átigazolásokkal és a labdarúgók illegális fizetésével kapcsolatosakat az amatőr labdarúgók csak a legritkább esetben hagyták el klubjukat, így amikor feltűnően nagy számban váltogatták az egyesületeiket, biztossá vált, hogy a sportágban megjelent a pénz. A játékos csábítások ellen az MLS az átigazolási szabályok szigorításával próbált fellépni, ám a futballisták illegális fizetését nehezebb volt ellenőrizni.
Erre mit lépett a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagyis az MLS?
A szövetség, ha már megakadályozni nem tudta, igyekezett szabályozni a futballisták javadalmazását, megengedte, hogy a klubok megtéríthessék a játékosoknak a mérkőzések miatt kiesett munkabérét.
A testület ezzel kvázi megszegte az amatőrizmus szabályát.
Igen, mert a labdarúgók még a felszerelésükről is maguk gondoskodtak a szigorú amatőr szabályok szerint. A klubok ezeket nem tartották be, így néhány futballista nagyon jól élt a játékból. A 20-as évek első felében az MTK, az FTC és az Újpest legjobbjai és a külföldre távozott klasszisok jövedelme a magyar átlagfizetés többszöröse volt. A 20-as évek közepén cirka 15 élvonalbeli labdarúgó, illetve edző kiemelkedően jól keresett, 30-an meg tudtak élni a futballból, és 100-ra tehető azok száma, akik többé-kevésbé rendszeres mellékjövedelemhez jutottak.
Az sem mellékes, hogy jogi gátja is volt a profiválásnak, ugye?
Igen, így van. Egy klub nem válhatott egyik napról a másikra profivé amatőr sportszövetségnek, ugyanis nem lehetett profi tagegyesülete, így egy hivatásos labdarúgókat foglalkoztató klubot az MLS azonnal kizárt volna a tagjai sorából, amely nem indulhatott volna a bajnokságban.
Ez szerint tehát az MLS csak akkor adhatott volna zöld jelzést a hivatásos rendszernek, ha azzal valamennyi jelentősebb klub és a politikai hatalom is egyetért. Mégis mi döntött akkor a profizmus bevezetése mellett?
Három tényező gyorsította fel a folyamatot, az első a kispesti profi per volt. 1921 végén kiderült, hogy a KAC-nál két pénztárkönyvet is vezettek, a fekete könyvelés tartalmazta a labdarúgók járandóságait és a mérkőzések pontos, a bevalótnál jóval magasabb bevételeit. Az MLS a vezetőkön kívül 11 labdarúgót büntetett meg, néhányuk játékjogát hónapokra felfüggesztette. Többségüket profivá nyilvánította, ami gyakorlatilag örökös eltiltást jelentett.
A kispestiek azonban ebben nem nyugodtak bele.
1922 elején a kispesti labdarúgók a Nemzeti Sportban megjelent interjúkban, mondjuk úgy, kitálaltak az amatőr játékról. Nem kevésbé fontos tényező volt az 1924-es párizsi olimpiai kudarc. Az akár a végső győzelemre is esélyes válogatottunk a 8 közé sem jutott, miután váratlan vereséget szenvedett Egyiptomtól, ez volt az egyiptomi csapás, 3-0-ra kikaptunk. A meccs után kiderült, hogy az olimpián a játékosok még az öltözőben is a pénzről beszélgettek. Párizs után az első osztályú egyesületek elhatározták, hogy szétválasztják a profikat és az amatőröket, ám ez akkor még nem sikerült.
A hazai hivatásos labdarúgás bevezetésére milyen hatással volt, hogy a környező országokban már profizmus volt?
A legnagyobb erővel ez bírt. 1924 nyarán Ausztriában, Anglia 1888-ban, Skócia 1890-ben vezette be a profi futballt, tehát magyarán 1924 nyarán a világon harmadikként Ausztriában, majd 25 januárjában Csehszlovákiában is törvényesítették a professzionalizmust. Az olaszoknál ugyan hivatalosan nem vezették be, de engedélyezték a csapatoknak, hogy külföldieket szerződtessenek, és a szövetség nem foglalkozott a labdarúgók dotálásával.
Mindeközben persze itthon folytatódott a vita a profik, illetve az amatőrök között.
Így van, ráadásul a szomszédos országok klubjai sokkal jobban és immár legálisan fizették meg a labdarúgóinkat. Tudni kell, hogy az 1920-as évek elején számos, főleg zsidó származású futballista kereste a kenyerét külföldön. Ők nem elsősorban a profizmus miatt vándoroltak ki, hanem tartottak a tanácsköztársaság leverése utáni pogromtól. Tehát hozzájuk ekkor a profizmusra vágyók is csatlakoztak.
A megoldást az jelentette, ha Magyarországon is rendezik a profi-amatőr kérdést.
És közeledtek az álláspontok, 1926. március 8-án megegyezés született, ősztől profi bajnokságot rendeznek, június 15-én a Liga és az MLS elnöksége tárgyalt, amelynek eredményeképpen 7 klub, az FTC, az MTK, az UTA Nemzeti SC, a Vasas, a Budai 33 és a Kispest a profivá válás mellett döntött. Arról is határoztak, hogy a szövetség évente 4 válogatott mérkőzést rendez, 2-2-t ősszel és tavasszal, továbbá, hogy a klubok ezek bevételéből milyen arányban részesedjenek. A Nemzeti Sport szerint az FTC, azaz a Ferencváros és az MTK, a Hungária 80-80, Az UTE, azaz az Újpest 45, a Vasas a 3. kerület, a Kispest, a Budai 33, mintegy 25, a Nemzeti SC 20 millió koronát fordíthat profi együtteseire. 1926. július 27-én 23 klub megalakította a Magyar Professzionalista Labdarúgó Szövetségét, amely az MLS A szövetségeként működött. 26. szeptember 8-án megkezdődtek a bajnoki küzdelmek a Profiliga első és második osztályában.
Mit tisztázott az amatőrök és a profik szétválasztása?
Alapvetően rendet tett a futballistákkal, szerződést kötöttek, szabályozták a fizetéseket. A játékosok alapilletménye 75 és 60 pengő között mozoghatott, győztes találkozók után legfeljebb 40 döntetlen esetén 15 pengő prémiumot kaphattak, ezt egészítették ki a külföldi túrák bevételei. A legjobb labdarúgók havi jövedelmet több száz pengőt is elérhette, de a profik többségének a futball mellett dolgoznia is kellett. Összehasonlításképpen egy segédmunkás 70, egy szakmunkás 130-170, egy középiskolai tanár 170-200 pengőt keresett havonta. Csupán egy érdekes megjegyzés, eddig koronában beszéltünk, illetve az előbb az összegekről, a pengő pénznemet 1927. január 1-én vezették be az addigi korona helyett.
Milyen volt a hangulata a profiéra első válogatott mérkőzését megelőzően?
A Lengyelország elleni találkozó előtt nem éppen volt rózsás. A sportlap arról számolt be, a profik nem akarnak játékost adni a válogatottba, úgy összességében idézem, már a válogatást is a klubérdekek dirigálják. Négy válogatott mérkőzést csúfolt össze az MLS afelett örömében, hogy a futballtilalmat enyhítették, illetve föloldották. Továbbá idézem a Nemzeti Sportot, a profi klubok már teljes gőzzel dolgoznak, s mit sem törődve a válogatottakkal iparkodnak jó üzletet biztosítani, így természetes, hogy a válogatott mérkőzések közül nem megy minden könnyen, nem megy minden rendjén.
Tehát lehet azt mondani, hogy a klubok és a válogatott érdekei finoman fogalmazva sem találkoztak?
Így van. A válogató bizottság azért összeállította az együttest, mondom is, Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Hossó, Sági, Bobrik, Bran, Mészáros, Holzbauer, Opata, Szidon csapatot tervezte, ám a profik ezt kifogásolták, mondván, idézem, a lengyelek ellen nem adnak játékost, mert komplett csapatukat kötötték le vidékre, s ott minden hiányzó játékosért 1 milliót vonnak le a kikötött megtérítésből. A szaklap fanyarhumorral jegyezte meg. Amíg régebben az jelentette a vita tárgyát, hogy valaki miért maradt ki a legjobbak közül, a hivatásosok azt kifogásolták, hogy egyesek bekerültek. A purparlét az is gerjesztette, hogy egy jó erőkből álló válogatott Dudás Jánossal, Schlosser Imrével, Takács 2 Józseffel, Kóth Vilmossal a soraiban, néhány nappal korábban Dresdában 5-1-es vereséget szenvedett Közép-Németországtól, továbbá Temesvár ellen is ki kellett állítani egy csapatot.
Hogyan döntött az elnökség?
Egyeztetés után az illetékesek úgy döntöttek, hogy a lengyelek ellen a Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Rajx, Sándor, Bobrik, Rázsó, Horváth, Kautsky, Dobos, Szidon csapat veszi fel a küzdelmet, a két nappal később a Temesvár elleni megmérettetésre pedig a Zsák, Fogul 2, Fogul 3, Rebró, Sági, Nádler, Rímai 3, Molnár, Opata, Tritz, Jeni 11-et tervezték.
Mennyire volt hagyományos a lengyel és a magyar válogatottak közötti mérkőzés? Kérdezem Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársától itt a Sport Történelem adásában.
A két ország futballistái addig 5 alkalommal találkoztak, valamennyi alkalommal a magyar csapat nyert. Ennek részben oka, hogy a lengyel válogatott, idézem a Nemzeti Sportot, lengyel barátaink azok közé tartoznak, akik meglehetősen későn kóstoltak bele a labdarúgás gyönyörűségeibe. Alig egy évtizedes múltra tekintett vissza a lengyel labdarúgás, mert azelőtt csak elvétve futballoztak az akkor még több ország kötelékébe tartozó lengyel területen. S ugyanaz ismertetett összeállítási gondok miatt, amilyenik nehezebb helyzetben voltak, a Nemzeti Sport így fogalmazta meg elvárásait. Mi kemény küzdelmet várunk, és ha csak katasztrofális mértékben csődöt nem mond a csapatnak valamelyik lényeges része, a magyar csapat nem nagy gólarányú győzelmét tippeljük. A mérkőzés előtti napon kiderült, hogy Zsák Károly kislánya betegsége, Rázsó Izidor térdsérülése miatt nem vállalja a játékot. Előbbi helyére Remete Imre, utóbbiére a Bran József, a népszerű Csibi került.
A lengyelek milyen elvárással léptek pályára? Ugye itt a válasz szintén az Árkánum segítségével, mondja meg Gábor.
Igen, az ellenfél optimista volt Edvard Csetnarovszky, a sportági elnök különösen a csatársorban bízott, hozzátette, idézem, a magyar csapat egyáltalán nem olyan gyenge, mint amilyennek Pesten tartják, a nemzeti sport viszont nem tagadta, a magyar futball fennállása óta most éli át legnehezebb napjait, a hosszú államatőr periódus minden baja betegsége kiüt, és mindehhez hozzájárul az átalakulás időszakának minden zavara és bonyodalma. Viszonylag kevés néző 9000 szurkoló volt kíváncsi a találkozóra, amelyet megtisztelt jelenlétével Horthy Miklós kormányzó és két minisztere is. A sportlap meg is jegyezte, ilyen magas személyiségek érdeklődése mutatja, hogy a magyar labdarúgás új útján élénk figyelemmel kísérik legfelsőbb helyeken is, és ez a körülmény záloga annak, hogy a támogatás sem fog elmaradni. A játékosok megtették a magukét, idézem, a gyenge magyar csapat is biztos győzelmet aratott a lengyelek ellen.
Hogyan alakult a játékképe?
Már fél időben 3-0 volt ide az egyéni értékelés szerint a magyar győzelem feltétlenül a Fogl testvérek érdeme. A szaklap áradozott a teljesítményükről, torony magasan emelkedett ki a két kitűnőbbek az egész mezőnyből, és különösen Fogl kettő játéka minden elismerést megérdemel. A két testvér nagy tudása, biztos játéka és rutinja olyan fölényt jelentette a magyar csapatnak, amit a határozottan többet érő lengyel együttes sem tudott kiegyensúlyozni.
A többiek hogyan játszottak?
Sándor József például megkapta magáét, csak helyenként elégített ki. Nem az a center half, aki nagy ellenfelekkel szemben a magyar csapat legfontosabb posztjait betölthetné. Az egyik gól szerzője, Horváth László sem tündökölt. Teljesen hasznavehetetlen volt. A harmadik kerület csatárát többet nem hívták meg a legjobbak közé, mint ahogyan Dobos Károly sem, aki nem sokkal múlta felül Horvátot. Kautsky József a törekvés középcsatára ilyen minősítést kapott. Megbízható, középklasszis center, akinek még olyan fogyatékosságai is vannak, mint egy-egy kezdő csatárnak. Elül a két szélső, senkei kettő Gyula, gólt is lőtt egyébként, és Szidon Rezső mutatta a legtöbbet, ezt követően mégsem kaptak lehetőséget a nemzeti együttesben.
A lengyelek milyen kritikát kaptak?
Az ellenfélről ez állt a sportlapban. A lengyel csapat egész évben véve meglepően jól játszott. Nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez az együttes azóta, amióta legutóbb Budapesten láttuk. Főleg a csatársora jó, amelyben a belső trió a mezőnyben kitűnően játszott. Megbocsáthatatlan bűnük azonban, hogy lőni nem tudnak, a két kapus közül egyik sem bizonyult igazi klasszisnak.
Budapest válogatottja szintén megmérkőzött nem sokkal később.
A magyar futball házatáján nem voltok örömre, mert két nappal később Budapest válogatottja vérszegény 1-1-et játszott Temesvár ellen, csupán a két Fogl játszott úgy, ahogy azt tőlük mindenki várta, mert az újpesti bekkek azon a találkozón is pályára léptek.
Szóval Magyarország-Lengyelország 4-1 barátságos labdarúgó mérkőzésem, méghozzá nagyon-nagyon régen, 1926. augusztus 20-án a Hungária úton 9000 néző előtt. A sporttörténelem adásában ezt a mérkőzést elevenítettük fel elsősorban Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni.